Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Marosvásárhelyről jelentkezünk, Tasnádi Ádám vendégei vagyunk. Az elmúlt 25 év tartalmas és tanulságos volt Ádám számára. Voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, keserű és felejthetetlen pillanatok. Mindezekről őszintén mesél mikrofonunk előtt. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A mai műsor mikrofonjával vendégségben Tasnádi Ádámnál vagyunk itt Marosvásárhelyen. 25 évesen azért nagyon sok mindent elértél, és csapjunk is a dolgok közepébe. Te hogy érzed? Igen hamar jött ez a nagy népszerűség, sok siker, vagy ezért azért meg kellett dolgozni az elmúlt évek alatt?
Nem olyan régen mondtam neked azt, emlékszel, hogy én nem vagyok VIP gyerek. Gyakran mondják azt, hogy tehetséges vagyok, és soha nem tudom hova tenni ezt a szót, mert kimondod azt, hogy tehetség. Nekem valahogy az jut eszembe, hogy a tehetség az mondjuk így 20-30 év után esetleg megjön, van egy hajlamod, van egy rátermettséged, amit hosszú idővel és munkával ki tudsz fejleszteni. Én nem tartom magam például nagyon sikeres embernek se. Ez a másik, amit ugye mondtam neked, hogy ha én most kimegyek az utcára, akkor nem áll le a forgalom, nem terítik le a vörös szőnyeget. Én azt hiszem, hogy itthon vagyok otthon, és az itthoni embereknek tudok valamit adni, valamit tenni azáltal, hogy ezeket a tevékenységeket folytatom. Hogy ez túl hamar, vagy túl későn, vagy pont jókor jött, én azt hiszem, hogy a Jóisten mindig akkor adja a lehetőségeket az embernek, vagy akkor kapsz valamit az utadba, amikor úgy megértél rá.
Mondjuk 20 évvel ezelőtt gondoltad azt, hogy most mi ilyesmiről fogunk beszélgetni? Mert az óvodás gyerekek általában katonák akartak lenni, meg űrhajósok. Ehhez képest te elvégeztél egy színművészeti egyetemet, most éppenséggel rádióban műsort vezetsz, híradót vezetsz, tévénél is híradót vezetsz. Tehát gondoltad, hogy az utad valami ilyen irányt vesz?
Nem tudom azt mondani, hogy nem. Nagyon sok hivatás felé kacsintottam, de azt tudom mondani, hogy mindig azokat a hivatásokat és szakmákat szerettem meg, ami a közösség jegyében létezett. Így akartam mondjuk pilóta lenni, vagy akár református lelkipásztor, ezen mindenki jót szokott nevetni, hogy tessék, te református lelkipásztor, ég a földtől. Valahogy mindig a társaság középpontjában álltam. Tehát azt vettem észre, hogy ha szerepelni kellett, akkor én valami okból kifolyólag én mindig ott voltam. Természetesen bennem volt ez a motiváció, hogy egyszer színpad, vagy mikrofon, vagy televízió mindig megfordult a fejemben, de valahol ez majd úgy 17 éves koromban konkretizálódott, amikor éles helyzetben ki tudtam magam próbálni. Azelőtt így ábrándozol dolgokról, de hogy nem mindent veszel komolyan mondjuk 12-14 évesen.
Most már közel 2,5 éve, hogy a Marosvásárhelyi Rádiónál kollégák vagyunk, de ha nem olvastam volna a könyvedet, a Nagy Dolgok Kisbetűvel című önéletrajzi könyvnek, lehet ezt mondani? Mert végül is rólad is szól.
Élménybeszámoló. Nincsen műfaji meghatározása, mert annyi minden van benne, hogy egyszerűen nem fér bele valamilyen műfajba.
Amielőtt elolvastam volna, hát én is azt láttam, hogy olyan mai gyerek vagy, mindenhol nagyon ott vagy, tehát nagyon magabiztos vagy, és elolvasva ezt a könyvet azért úgy megdöbbentem, hogy hát nem is ismerjük ezt a Tasnádi Ádámot. Te amúgy milyen kis gyerek voltál? Visszahúzódó vagy azért, ahol lehetett, ott megmutattad magad?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert mindenki azt mondja, hogy én exhibicionista vagyok, nagyon extrovertált. Én egyáltalán nem vagyok az. Tehát sokszor elgondolkodom, hogy én egyébként hogyan keveredtem a színművészetire. Lassan 2 éve nem álltam színpadon, mint szerződtetett főállású színész. Már nem is tudok visszaemlékezni arra egyébként, hogy ez milyen érzés volt, vagy honnan volt nekem akkora merszem, hogy én elmenjek mondjuk felvételizni akár Kolozsvárra színművészetire. Így visszagondolva halványilag gőzöm nincs, hogy nekem ez honnan jött. Azt hiszem, hogy én így próbáltam magam elfogadtatni. Tehát volt egy olyan énem, amiről azt gondoltam, hogy én egyébként ezt megmutatnám, de mindig rossz embereknek mutattam meg saját magam, és azt a belső gyermeki énemet, amin van. Tudod, az ember elkezd játszmákat és állarcokat hordani. És egy idő után azt hiszed, hogy az a valóság. Tehát elhiszed a saját hazugságodat, és azt hiszem, hogy ennél veszélyesebb dolog nincsen, mint amikor saját magadat átvered, és te azt el is hiszed. Hogy milyen kisgyerek voltam, ilyen. Ilyen. Azt hiszem, hogy bevállaltam azt, hogy átverem saját magamat azért, hogy a környezetem szeressen. Na ez az, amit ma már nem teszek.
Miért volt neked ez fontos, hogy szeressenek? Hát vonzó srác vagy. Ezt annyiszor elmondtam, hogy a mai világban, hogyha ilyeneket mondok, akkor egészen más kicsengése van, de fizikálisan jóképű vagy, okos vagy, szociális vagy, tehát minden jót rát lehet mondani, és olyan nehezen hittem el, amit olvasok, hogy közben bántottak, közben kiközösítenek. Miért vágytál arra, hogy úgy elfogadjanak?
Valahogy mindig megvolt bennem az az érzés, ez most nagyon költőien fog hangzani, de ez tényleg belőlem jött, amikor írtam a könyvet, hogy olyan világba születtem, ahová nem tartozom. És nem egyszer az életemben megkaptam ezt a visszajelzést, például a Színművészeti Egyetemen, hogy én a 70-es években éreztem volna jól magam színészként. Tehát nem egy tanárom elmondta, hogy minden nagyon rendben van, minden nagyon jó, csak hogy vissza kéne szökni az időben, mondjuk úgy 30 évet, és akkor ez úgy valahogy olyan jól összeállna. Hogy miért akartam, hogy szeressenek, nem tudom, János. Halványilag gőzöm nincs, hogy ez nekem honnan jött, mert a családomtól mindig megkaptam a szeretetet, és a feltétel nélküli szeretetet. Valahogy azt éreztem, hogy a környezetemnek nem vagyok elég, és azt hiszem, hogy pont amit írok a könyvben, az első iskolai évek voltak annyira meghatározóak, amikor azt kezdtem érezni, hogy nem hiszem el, hogy én 17 gyermek között nem találok magamnak egy barátot. Vagy nincs, akivel nekem beszélgetni. Nekem ez olyan furcsának tűnt, hogy létezik ilyen, hogy nem tartozol egy közösséghez. És olyan érdekes, hogy aztán megtapasztaltam 9-12-ben, hogy de lehet olyan, hogy tartozol egy közösséghez, és abból az osztályból, a liceumi évekből például maradtak nagyon szép barátságaim. Aztán jött az egyetemi időszak, ismét 3 év, ahol megint azt éreztem, ugye 6-on végeztünk az osztályban, 2 fiú és 4 lány, így tettük ki mi az osztálynak a létszámát, és egyszerűen azt éreztem, hogy nem hiszem el, hogy most 5 ember között nem találom meg a helyemet. De valahogy én ezt nem is bánom, tehát idővel aztán rájöttem, hogy mindenhova nekem nem kell benyomni az orromat, tehát nem kell nekem mindenhol barátokra lenni, jó kapcsolatokra, nem erről szól az élet. Van olyan helyzet, ahol az ember elvégzi a munkáját, és emelt fővel távozik. Velem ez történt Kolozsváron. Holott természetesen van olyan évfolyam társam, akivel mai napig tartom a kapcsolatot, és igazán jó viszonyt ápolunk, de nagy vonalakban el tudom azt mondani, hogy a kolozsvári kapcsolataim azok kihaltak.
Mennyire fáj egy gyereknek, amikor úgy levegőnek nézik?
Szintén a könyvemben azt írom, hogy én voltam a fiú, aki pórázon sétáltatta a bánatát, vagy a szomorúságát, nem tudom, hogy milyen szóval éltem, teljesen mindegy, mert hogy az üzenet ugyanaz. Persze akkor 10-12 éves gyerekként nekem ez volt a legnagyobb problémám. Tehát ennél nagyobb probléma nem létezett, hogy nekem nincsenek barátaim, és én nem tudok beilleszkedni egy osztályközösségbe. Ugyanakkor meg az az érdekes, hogy most már így 25 évesen, hogyha elkezdek visszaemlékezni erre az időre, akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy oké, hogy engem nem fogadtak el, de én hol hibáztam. Mert valamilyen szinten nekem is tenni kellett azért, hogy engem nem sikerült befogadni. Erre a válasz szerintem az, hogy lehet, hogy én túl drámaian fogtam fel dolgokat, és túl érzékenyen viszonyultam bizonyos dolgokhoz, túl szívre vettem mindent. Egyébként mai napig ilyen vagyok, tehát nekem ez az egyik nagy gyengeségem, hogy engem minden meghat. Jó vagy rossz, de én mindenen ki tudok akadni. Vagy mindenben megtalálom a de miért én. Tehát van bennem egyfajta tragédia, egy elvesztett Hamlet azért van bennem. Hát akkor nagyon Hamlet voltam. Most így 25 évesen már merem azt mondani, hogy most már úgy minden nem hat meg, tudod? Tehát jönnek ilyen olyan visszajelzések, és akkor van, hogy úgy nádbugja szentről mit mond nekem, nem tudom én ki, nem fog meghatni. Természetesen, hogyha a szakmából, vagy a nagy krémből valaki így leszól, hogy figyelj, hát ez úgy hülyeség, ahogy van, vagy ez úgy jó, ahogy van, akkor lehet, hogy erre is úgy odafigyelek, de ez sem biztos. Tehát most már azért megválogatom, hogy kitől mit hallgatok meg, és milyen irányt vesz nekem az életem bizonyos mondatok következtében, de egyre inkább figyelek arra, hogy mi jön nekem belülről, mi az, ami belülről fakadó természetességgel úgy elönt, és akkor azt mondom, hogy na, én megyek tovább ezen az úton. Nagyon kell vigyázni arra, hogy pont néhány napja olvastam egy színházi abúzusról egyébként, tök mindegy, hogy hol és tök mindegy, hogy kiről, csak elgondolkodtam azon, hogy akkor 19 évesen vagy akár drámaosztályba bekerül valaki, és természetes, hogy felnézel arra a színésztanárra, aki téged tanít. De néha elelengednek egy-egy olyan mondatot, amitől úgy szoktam használni ezt a szót, hogy úgy besírsz. És ott marad veled életed végéig, ott cseng a füledben bizonyos mondat, amivel te nem biztos, hogy tudod, hogy mit kell kezdeni. Na én ezekre a mondatokra próbálok odafigyelni, hogy ne ragadjon meg minden a fülemben és az emlékezetemben, mert nem minden rólam és nem minden hozzám szól. Sokszor ezek önreflexiók attól a személytől, aki ezeket neked mondja.
Gondolom, hogy megnézed, hogy ki mondja és mit mond. és mikor mondja. Hogy milyen hangulata van, vagy éppenséggel csak lehet, hogy oda dobott valamit, és nem is gondolta komolyan.
Ez, hogy komolyan gondolta, vagy nem gondolta komolyan, nem szokott érdekelni, mert felelős vagyok a gondolataimért, az én magam kis fejében és szívében, lelkében, de azért, amit kimondok, meg pláne, hogy felelős vagyok. Tehát valahogy úgy kell közölni dolgokat az emberekkel, meg gyakran el szoktam mondani egyébként műsorban is, hogy van ez az erdélyi jól megasszonyjuk, hogy egyszerűen megengedjük magunknak, hogy a másiknak az életébe beleszóljunk. Miért festetted meg így a hajad? Jaj, hogy le vagy fogyva, jaj, de kövér vagy, jaj, de ilyen vagy, jaj, de olyan vagy. De nem tudom, milyen joggal. Tehát én soha az életbe oda nem merek menni valakihez, és azt mondjam neki, hogy Jani, miért így áll rajtad ez a blúz? Hát nekem mi közöm? Hát ha neked ez tetszik, akkor nekem mi közöm, és miért engedjek én meg magamnak ilyen dolgokat? Tehát pont erről szól ez a könyv, hogy sokszor feljogosítjuk magunkat arra, hogy egyszerűen a másiknak beszólogassunk. De miért?
Te ezeknek vissza szoktál szólni, vagy azt mondod, hogy majd jön valami új, és akkor úgyis elfelejtődik az ilyen beszólás?
Májusi cserebogár lévén, ikrek csillagjegyben az az igazság, hogy én is hangulatfüggő ember vagyok, tehát azért a hangulatom az úgy 180 fokot random változik. Tehát ha pont úgy talál be az a mondat, akkor van olyan, hogy tessék, tehát hogy akkor úgy megkapja magáét, hogy ne keverjük össze a friss levegőt a húzattal, de van olyan, hogy úgy bólogatok, tudod, hogy jó, veszély, ezért most belefér nekem. De hogyha valami tényleg olyan, ami sértő és egyszerűen nem állja meg a helyét, mert nekem arra bizonyítékom van, hogy az nem úgy van, könyörgöm, akkor biztos, hogy megkapja magát. Magáét. Tehát nagyon diplomatikusan, nagyon diszkréten eljutottam arra a pontra, amióta a színházat otthagytam, hogy most már nincs ez, hogy az öltözőajtókat becsapom és kiesik a kilincs a másik felén, mert én ez a személyiségtípus voltam egyébként, tehát hogy viszonylag hamar felment a pumpám és kiálltam magamért. Tehát olyan szinten, hogy azért voltak komoly konfliktusok, de ma már úgy lecsillapodtam. Tehát úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy a Hulk közlés az minden ordibáláson túl hangosabb, viszont kiállok magamért. Tehát, hogyha azt érzem, hogy valami a céltábla közepét megütötte, akkor azért úgy elmondom, hogy nem velem, nem itt és nem most, és nem így.
Érdekes, amit mondasz, mert te végül is a mai világ gyereke vagy. Ha ez a kommunizmusban történik, ez a sok bántás, meg az ilyesmi, hát akkor azt mondjuk, hogy megszoktuk, és így éltünk.
Nem volt rá szavunk, és ez a nagy különbség. Ennek van egy terminusa, úgy hívják, hogy bullying, bántalmazás. Ugyanakkor ott van ennek a veszélye, ugye, hogy ezt már mindenre rá lehet húzni. Ma már minden bullyingnak számít. Ha így nézel rá, az is, ha úgy szólsz hozzá, az is. Tehát én azt mondom például, feltételezem, de ezt is tapasztalom, vagy ezt látom, hogy azért a tanároknak például nincs könnyű dolga. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy a kis csemetének mit mondasz, és hogyan próbálsz te rendet tartani az órán, mert lehet, hogy anyuka vagy apuka felérkezik, és nem lesz belőle köszönet. Veszélyes most már ez a szó.
Sokszor eszedbe jutnak ezek az időszakok, ezek az évek? Mert azért most én úgy látom, hogy túl vagy ezen az egészen, lelkileg is úgy mindenképpen.
Vannak dolgok, amiket lezárok. Például vannak olyan barátságok. Én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van három esélye nálam. Mert tudom azt, hogy aki egyszer átver és visszaél a bizalmaddal, az ötödjére is meg fogja tenni. Tehát úgy vagyok vele, hogy nálam van három esélye, a harmadiknál én nem köszönök el, nem szólok semmit. Tehát onnan arra, hogyha elmegyünk egymás mellett az utcán, akkor köszönünk, mert ugye 7 év otthonról, tehát ezt mindenképp meg kell tenni, de nincs amiről nekünk onnan arra beszélgetni. Egyszerűen nincs többé közös felületünk. Én az ilyen kapcsolatokat igyekszem megszakítani. Gyakran mondják a barátaim, akikből egyébként nincsen sok, hogy azért nálam olyan elvek vannak, hogy ember legyen a talpán, aki megállja a helyét, és egyszerűen hosszú ideig tud a barátom lenni, mert szoktak zőrrenéseink lenni, mint mindenkinek, hát most ki nem zőrren a mai világban, vagy miért is ne zőrrenne, de hogy a barátaim szokták azt mondani, hogy nálam úgy meg kell gondolni bizonyos dolgokat, és mondom, hogy de ez a jó, mert én sem közlök veled úgy dolgokat, hogy eszembe jut valami, és akkor én azt kiböffintem magamból, mert megengedhettem magamnak 10 év barátság után, hát nem engedhettem meg magamnak. Nem jogosít fel több évtizedes ismeretség se arra, hogy te valakinek csak úgy oda lökj bizonyos dolgokat. Tehát mindent meg lehet mondani, én azt szoktam mondani, hogy hozzám az egyenes út az picit rázósabb, de hogyha kerülő úton érkezik a nehéz információ, akkor én másképp dolgozom fel. Tehát én mindent meghallgatok, és mindent be lehet nekem adni, adagolva, és akkor könnyebben lemegy a torkomon. De az, hogy hozzám direkten odavágnak egy mondatot, az úgy nem fér bele. És a kritika, ez is nagyon érdekes, mert mindenki mondja, hogy Ádám, te nem bírod a kritikát. Hát dehogy nem bírom a kritikát. Hogyha olyan embertől jön, aki ott tart, amerre én tartok, vagy ott van, ahova én szeretnék megérkezni. Most nádbugja szentről nekem, hiába mondja valaki, hogy ez úgy rossz, ahogy van. Hát neked, de akkor engem nem kell hallgatni, nem kell olvasni, stb. Egyébként a közösségi médiában bizonyos újságcikkekhez szokott jönni ilyen hozzászólás, hogy megint írtad, de tudod így tegeződve, tehát mintha mi legjobb barátok lennénk, hogy megint írtál egy nem tudom én mit, ez úgy rossz, ahogy van, hogy is képzeled, mert te túl fiatal vagy. És akkor mindig visszaírom, hogy de kedves XY, miért olvassa el? Hát görgessen tovább, engem nem muszáj követni, nem muszáj figyelemmel kísérni a tevékenységemet. Én amit leírok, vagy elmondok, én azt úgy is gondolom. Tehát én igyekszem hitelesnek maradni.
Szóba került többször is a színház, a színpad. Amikor te úgy döntöttél, hogy színésznek mész, akkor ez nehéz döntés volt, vagy azt mondtad, hogy én itt talán meg tudom mutatni magamat, mert aztán elég rövid életű volt ez az egész pálya.
Ez nagyon tudatos döntés volt. 2016-17-ben játsztam a Twist Oliver című előadásban, amit Fülöp Erzsébet rendezett, és én akkor egyébként teológiára készültem. Én azért mentem a református kollégiumba, mert én azt mondtam, hogy én református lelkipásztor leszek.
Mondjuk jól is néznél ki a szószéken, szerintem. És jókat is tudnám mondani a híveknek.
Csak van egy olyan mondás, tudod, hogy inkább legyél papa színpadon, mint színész a szószéken, úgyhogy én megfogadtam ezt a tanácsot, és fordítottam a kockán. Na de a lényeg az, hogy egyszerűen akkor ment a vívódás, hogy mondom, drága jó Istenem, most én megint azt érzem, hogy nekem valami mást kéne csinálni, és tudod, álltam a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem előtt, és hát úgy akkor már tudtam, hogy ebből nem lesz teológia, és akkor intenzíven elkezdtem erre készülni, akkor kezdtem önkénteskedni itthon a Nemzetiben. Utána megjött a kérdés, hogy de hova menjek egyetemre, mert azt tudtam, hogy ide Marosvásárhelyre nem szeretnék menni, mert akkor mindenki azt fogja mondani, hogy beintézték, hát ez tök mindegy, hogy nem tehetséges vagy tehetséges. Be van intézve, lényegtelen, aztán majd a Nemzeti Színházban ott ügyesen letengeti az 50 év színészi karrierjét, és akkor azt mondtam, hogy ná, Magyarország az nem, mert túl távol van, legyen akkor Kolozsvár. Akkor egyébként azt gondoltam, hogy ez a 110 vagy 120 kilométer, ez nem olyan sok, aztán kiderült, hogy ez bőven sok ahhoz, hogy az embernek honvágya legyen. Nem azt mondom, hogy könnyű elhatározás volt, de nem is volt bennem kérdés. Tehát én ezt annyira akartam és annyira tudtam, én 10. osztálytól én csak színészi szakkönyveket olvastam, én mindennek utána olvastam, felkészítőkre jártam, Györfi András Jászai Mari díjas színész volt egyébként az, aki intenzíven foglalkozott velem, és hogyha hallgat most, akkor most is hálatelt szívvel köszönöm neki, hogy akkor engem útra tett, és egy olyan karaktert adott át nekem akkor a négy fal között az otthonában, ami azóta is bennem van. És azt hiszem, hogy azokat az elveket sikerült megtartani, amiket akkor átadott nekem.
A színművészetén azt kaptad, amire vágytál? Tehát erre számítottál, hogy ilyen lesz majd az egyetemi év, és aztán majd a színészi pálya?
Mondták az ismerőseim, hogy milyen jó egyetemet választottál, egész nap táncikálsz, énekelsz, verseket mondasz, nem csinálsz voltak éppen semmit. Na ez is egy olyan mondat például, amire így tessék, tehát ilyenkor mindig nyelek egyet, amikor ezt hallom.
Nekem is azt mondják, hogy jó, mert nem kell dolgozzak, ülök, beszélek és kirándulok. Ennyi halszik az én munkámból is különben.
Na hát én is ezt így versikértem, meg táncoltam, énekeltem, meg jöttem, mentem, tudod, az egyetemen. Erről is szól a színművészeti egyetem, de volt egy érdekes mondat, amit első éven kaptunk, hogy darabjaira szedünk benneteket, hogy aztán később összerakjunk. Nagyon érdekes a mondat, csak a második fele nem sikerült szerintem a dolgoknak, az ránk maradt ismételten. Ez egy kőkemény képzés, az ember a lelkével dolgozik, én azt szoktam mondani, hogy kiteszed a lelkedet a színpadra, feltörlöd vele a deszkákat és visszateszed, mert erről szól ez a hivatás. Tehát egyszerűen egy drámaírónak a szövegét te kell életre keltsd. A szavakból egyéniséget kell neked formálni. Egyébként szerintem ez a legszebb hivatás. Soha semmi nem fogja pótolni az életemben azt a fajta lelki és szellemi testi munkát, amit nekem a színpadon kellett elvégezni. Azt hiszem, hogy életem legnehezebb, de egyik legszebb periódusa volt a színészi életem. Gyakran kérdezik, hogy nem hiányzik a színház, és akkor mindig ezt szoktam mondani, hogy de, nagyon hiányzik a színház, de az idealizált változata. Nem a valóság, nem az, amit megtapasztaltam, hanem az, amit én elképzeltem. És egyébként itt kezdődött a probléma köztem és a színház között, hogy így mondjam, amikor rájöttem, hogy azt, hát ez nem az, amire én számítottam. Soha nem azt fogja neked mondani János egy rendező, hogy olyan jól látott a hajad is, olyan jól mondtad azt a mondatot, annyira ott voltál abban a jelen, tehát nem ezeket fogod te hallani, hanem azt, hogy hát innen ez hiányzik, ezt nem így hangsúlyozzuk, ezt ne így mond, ne így gyere be, ne így menjél ki, így ülj le, így állj fel, tehát hogy mindig instrukciókat kapsz. Mert persze erről szól a színház, és egy 6-8 hetes próba folyamatban nem fér bele az, hogy jöjjenek, és akkor az embernek az egóját csókolgassák, aj, de ügyes vagy, és nem tudom, hanyat veri magát mindenki, holott erre valamilyen szinten azért csak lenne igénye a színésznek, a művésznek, hogy valahogy egy kicsit nem tudom értékeljék, vagy valami történjen, amitől te aztán igazán művésznek érzed magad. De nem erről szólt ez a képzés, és nagyon kevés pozitív visszajelzést kaptunk egyébként, és később itt van bennem egy fájdalom, hogy én külföldről kaptam meg mindig azt, hogy én jó vagyok, és jó az, amit csinálok. És valahogy ez bennem azóta például egy fájdalom, hogy az itthoni színházi közeg nem igazán értékelte azt, aki én vagyok. Bármennyire fájdalmas kimondani, ha pedig ez nem igaz, akkor én itt és most bocsánatot kérek, de én ennek dekányi részét sem tudtam megtapasztalni.
Színészként te mennyire tudtál Tasnádi Ádám lenni? Mert ott hol a rendezőnek a rendezése szerint kell teljesíteni, hol a szövegkönyv szerint, tehát ott a te egyéniségedet mennyire tudtad megcsillogtatni?
Van egy nagyon jó mondat, mindig azt mondják, hogy add önmagadat. Hát de hogy adjam én önmagamat? Hát persze önmagamat adom, mert Tasnádi Ádám megy fel a színpadra, Ivanov, vagy akárki szerepében. A fizikai lényed ugyanaz, de a gondolataid megváltoznak. A színpadi jelenlét az pont arról szól, hogy te átengeded magad egy prózai szövegnek. Vagy akár egy lírai szövegnek, teljesen mindegy, hogy mit adsz elő. Hogy én mennyire tudtam önmagam maradni, ez egy nagyon jó kérdés, mert egy adott ponton nem ismertem saját magamra. És ez akkor kezdett megnyilvánulni, János, amikor egyszerűen kezdtem azt tapasztalni, hogy nekem annyi fizikai bajom van, hogy egyszerűen nem látok ki belőle. Tehát folyamatosan vagy a térdem ment tönkre, vagy a gyomrom, vagy a hátgerincem, vagy aludni nem tudtam, és akkor alvás problémáim voltak. Egy adott ponton annyi fizikai tünet kezdett körém gyűlni annak következtében, hogy nem vagyok önmagam. El kellett gondolkodnom 2023. februárjában azon, hogy ez így meddig megy tovább. És mi lesz az a pont, amikor azt mondja a szervezetem, hogy alapból a költözést nem hagyta jóvá a szervezetem még annó 2019-ben, és ezt az egész folyamatot, ami a színházi létemet meghatározta, ezt sem tudta a testembe fogadni. És el kellett gondolkodnom azon, hogy mi lesz a továbbiakban, hogyha én 22-23 évesen eljutottam arra a pontra, hogy az egészségemet kezdem félteni. De ez nem egyetemesen igaz, amit én elmondok, tehát én ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez velem történt, ez az én történetem. De van olyan, aki tök jól viseli az egyetemi éveket és a színházi létet, de olyan habitusú kell legyen az ember. Én egyáltalán nem vagyok az a habitusú ember, akinek ne legyen fontos mondjuk az, hogy a jó Isten bocsássa meg, én éjszaka nem megyek bepróbálni. vagy december 24-én este nem vagyok hajlandó bemenni próbálni, vagy online szövegösszemondókat tartani, mert tessék, én ezekben nem voltam jó. Voltak bizonyos dolgok, amikhez én nem tudtam alkalmazkodni. Ahhoz sem tudtam alkalmazkodni, hogy gyógyszermérgezéssel, porcleválással, hasmenéssel, hányással, 40 fokos lázzal, tehát így elkezdek most visszagondolkodni, hogy én mit meg nem tettem azért, hogy az előadás vagy a próba menjen, hogy mennyire naív voltam, hogy egyszerűen az egészségemet feltettem a rulettasztalra, utána pedig sopánkodtam, sőt, most már így 3 év távlatából most is sopánkodom, hogy mennyi mindent meg kell nekem oldanom, mert az, amit az ember lenyel, az valahol a testén kiüt. Velem most pont ez történik, és ezt próbálom valahogy most már megold. Azt mondják egyébként, hogy ahhoz, hogy valami helyre jöjjön, ugyanannyi idő kell, mint ahány év alatt az elromlott. Nekem volt 4 évem, ez most már a 3., most már remélem, hogy a kamatot kezdem fizetni, tudod, mint a bankrészletnél, hogy na, most már azért így kezd javulni a dolog, kezdünk így helyreállni, nem tudom, de hogy valahogy én most kezdek ebből kilábalni. A keserű szájíz most kezd úgy szép emlékké válni, hogy volt ilyen is az életemben.
Ez alatt a 4 év alatt volt valaki olyan a közeledbe, vagy kollega, vagy haver, vagy barát, aki úgy alkalomattán hol a lelkedet, hol a testedet ápolta? Mert egyedül végigcsinálni sokkal nehezebb, mint mikor van valaki, vagy van egy támasz, amire támaszkodjál.
Megadatott az a jó tulajdonságom, hogy én soha nem mutatom azt, hogyha nekem bajom van. Ha már látszik az arcomon, akkor nagy baj van. Én azért úgy mindig igyekszem. Nem is, hogy egyfajta távolságot tartani, de én nem terhelem a másik embert azzal, hogy belőlem fröcsögjön, hogyha valami bajom van. Persze, vannak olyan emberek az életemben, akikkel leülök egy kávéra, és akkor elmondom, hogy nézd meg, mi történt velem, és akkor megosztom ezeket a dolgokat. Én úgy voltam Kolozsváron ezzel a dologgal, hogy nagyon sokszor elmondtam, hogy azt hiszem, hogy baj van. Valami nem jó, nem üti a széle a hosszát a dolgoknak, és ezzel valamit kezdeni kéne, de valahogy azt láttam, tudod, hogy mindenki néz rám értetlenül, hogy én mindig olyan jókedvű, mosolygós vagyok. Biztos, hogy rosszul aludtál, vagy átmeneti állapot, aztán ez az átmeneti állapot, ez tartott 3 évet, de hogy én akkor is igyekeztem mindent magamban megoldani. Például a szüleimnek egyáltalán nem szóltam ezekről a dolgokról. Annak ellenére, hogy nagyon sok mindent megosztottam velük, és volt is az életemben szerencsére egy olyan személy, aki nagyon sokat tudott engem ebben a dologban támogatni, és nélküle nem is tudtam volna azt a 3 évet végigcsinálni. Egyébként ő egy tanítónő, aki a gyerekkoromat is végigkísérte.
Ez az egész színházi világ, így utólag visszanézve, ez mennyire volt a te világod? Mert azért a könyvben is írsz a szereposztó diványtól elkezdve a kollégáknak a viszonyulásáról. Én úgy látlak még most is, hogy te nem ez vagy, aki ezt úgy nagyon magáinak érzi.
Visszatérve egy picit oda, hogy megengedjük magunknak azt, hogy egymásnak úgy odaszúrunk bizonyos mondatokat. A kedvencemet mondom, amióta itt vagyok a Marosvásárhelyi Rádiónál, hát szépen megbújtál a mikrofon mögé. És akkor mindig el szoktam mondani, hogy ez így igaz, én elbújtam a mikrofon mögé, de soha ennyire látható és hallható nem voltam, és nem is leszek. Hogy mennyire volt az én világom? 10 pontos kérdés. Ugye gyakran mondják azt, hogy nem baj, hogy nem voltál elég tehetséges. Na, mindenkinek nem jöhet össze. Akkor mindig elmondom, hogy de nem arról van szó, hogy nekem ez nem jött össze, hanem arról van szó, hogy én hátat fordítottam ennek az egésznek. Szedtem a fáját a sátornak, és elhúztam vele. Nem tudom őszintén erre mi a helyes válasz, János. Valamilyen szinten csak az én világom, mert én abban jól éreztem magam. Tehát volt 1,5 óra a színpadon, amikor én mindenről megfeledkeztem. A honvágy az egy betegség, és voltak ezek a 1,5 órás előadások, tudod, amikor azt éreztem, hogy jól vagyok. Hogy én most rendben vagyok, a helyemen vagyok. Hogyha azt éreztem, hogy én a közönséggel együtt lélegzem, és az, amit nekem a szerepem által közvetíteni kellett, eljutott a közönséghez, én akkor nagyon boldog voltam. Akkor.
Az nem te voltál, az egy szerep volt.
De én voltam, mert a szerepet én öltöttem magamra. Valamilyen szinten csak én voltam. Tasnádi Ádám, de más minőségben. Valahogy mégiscsak én voltam, és az én lelkemből hoztam ki azt, amit én átadtam. Egy olyan oldalam, ami mondjuk úgy, hogy a hétköznapi életben nem látható, ám a színpadon láthatóvá válik. Én abban hiszek, hogy minden emberben megvan minden tulajdonság és minden attitűd. Csak valami azt elő kell hozza.
Az, hogy te ilyen nyíltan megírtad a könyvedben a gyerekkorodat, a színészi pályádat, ezért ma bántanak? Mert azért, aki végigolvassa, ott nagyon sok embert úgy megsérthetsz. Mert azért csak tudják, hogy kiről írott a dolgokat, hogyha nem is írtad ki a nevüket.
Biztos, hogy egy picit bántó annak, aki magára ismer. De nem tudom tagadni, mert ezt mondtam el a könyvbemutatón is, hogy hadd legyen ez egy éles tör, és hadd jusson el ahhoz, akihez ennek az írásnak el kell jutnia. Mert egyszerűen azért írtam meg. Én úgy vagyok vele, hogy minden mondatomért felelősséget vállalok, tehát én pontosan tudom, hogy én most miket mondok neked. Pontosan tudom, hogy arról beszélek, hogy az én színészi képzésem nem volt ideális. Nekem. Mert a saját tapasztalataimból indulok ki, és ez egyetemesen nem igaz. Ellenben a saját gondolataimért, azért a 230 oldalért, amit én leírtam, én teljes mértékben felelősséget vállalok. Hogyha valaki jön és azt mondja, hogy mennyire megbántottam azzal, hogy én azt írtam, amit, akkor erre csak azt tudom mondani, ahogy egyébként erre nem egy példa volt, hogy akkor képzeld el, hogy te mennyire megbántottál engem, hogy én 20 év távlatából erre emlékszem, és én ezt képes voltam leírni és felidézni. Mert érdemes ezen is elgondolkodni.
Amúgy mindenkivel megbeszélted ezeket a problémákat?
Nem beszéltem meg. Nem is, hogy nem láttam értelmét, mert ez most olyan beképzelten hangzik, holott nem erről van szó, hanem egyszerűen, hogyha sokáig ütközöm falakba, akkor azt én elengedem. És azt hiszem, hogy ez történt ezekkel a megbeszélésekkel is, hogy voltak dolgok, amiket én úgy többször jeleztem, többször elmondtam, többféleképpen, és akkor azt láttam, hogy hát most, ha nem megy, akkor nem megy. Akkor más sublimációs helyzetet kell találni ennek az egész ügynek.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Aztán 2,5 évvel ezelőtt egyszer csak megjelentél a Marosvásárhelyi Rádióban, egyszer csak a hallgatók hallották a Tasnádi Ádám nevet. Hogy kerültél te a Marosvásárhelyi Rádióhoz?
Említettem ugye neked, hogy 2023. februárjában eljött egy olyan pont az életemben, amikor úgy meg kellett gondolni, hogy a rulettasztalról levesszük az egészségemet, vagy nem, folytatjuk ezt az életvitelt, amit addig folytattam, vagy valami teljesen másba kezdünk. Mert ott januárban felmerült bennem a kérdés, hogy én ezt így szeretném-e folytatni, közben kaptam különbözőféle megkereséseket, felkéréseket külföldről. Nem tudom azt mondani, hogy nem gondolkodtam el rajta, de valahogy azt éreztem akkor is, és most is azt érzem, és azt hiszem, hogy jól döntöttem, hogy ha én akkor úgy szedem a sátorfámat és elmegyek, akkor én hátat fordítok az itthoniaknak. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy maradok, de valami teljesen más dologba kellene belekezdeni, amiben úgy újra kiteljesedhetek, és akkor született meg az ötlet, hogy mi van akkor, hogyha én műsorvezető leszek. És írtam Ila Ildikónak, hogy nem kerestek véletlenül egy műsorvezetőt, vagy ott valami munka nincs a Marosvásárhelyi Rádiónál, amiben úgy megkapnám a helyemet. És akkor mondta Ildikó, hogy hát ő ilyenben nem tud nekem segíteni, de beszél Szász Attilával, és akkor majd jelez, hogy mi a helyzet. És akkor kaptam Szász Attilához egy időpontot, február 7-e 11 órára. Kérdezte Attila, hogy mire gondoltam, mi az, amiben én jó lennék. És akkor én mondtam, hogy hát reggeli műsor, mert hogy többször szólaltattak meg akkor a lányok versek kapcsán, operett kapcsán, tehát hogy többször voltam vendége a Marosvásárhelyi Rádiónak. Kicsit nagyképűen mondtam, hogy szerintem jó az én szövegem, és akkor beilleszkednék én oda a csajok közé, vagy őt tudom, én ott valamit tudnék kezdeni, és kb. Ennyi. Akkor mondta Attila, hogy és a riporterkedés, hát azt mondom, elmondom, az úgy nem az én asztalom, híradó, jaj, mondom, csak híradót, hát mondom, ez túl száraz műfaj, én kreatív vagyok, én művészi környezetből jövő, kulturális réteg, nem tudom én, mintha tudod, jöttem az ilyen. Erre szoktam mondani, hogy amikor a színház megtanít arra, hogy na gyere, mondjál nagyokat, és akkor mondta Attila, hogy jó, hát akkor nézzük meg ezt a reggeli műsoros sztorit, lássuk, hogy mi lesz belőle. Ez volt kedden, és akkor péntekig Kányádi Orsival, illetve Ila Ildikóval, mint megfigyelő, becsücsültem reggeli műsorba, és szombaton találkoztam Csepárida Júliával, és mentem, foglaltam el a stúdióban az utolsó helyet, hogy figyeljem, hogy vezeti a műsort. Mondja a Júlia, hogy mit csinálok. No, ülök le, hogy nézzem, hogy vezeted a műsort. Ja, nem, hát ő úgy tudja, hogy én vele kell műsort vezessek. És akkor én február 11-én reggel 8 órakor szombaton oda beültem abba a székbe, és azóta én ott vagyok. Na de közben ez a híradós dolog, ez úgy motoszkált a fejemben, ugyanis Attila mondta, hogy hát igen, ez a reggeli műsor, ez úgy látszik, hogy ez beválik, stb., de kellene egy híradós hang még ide a Marosvásárhelyi Rádióba. Szeretné, hogyha én ezt megpróbálnám. A nagy immelámmal tudod most mit mondjak, nem mondom, jó, akkor próbáljuk ki, lássuk, mi lesz belőle. És akkor így jártam Szentpéteri MSZ-hez, illetve Farkas Istvánhoz tanulni, hogy pontosan miről van szó. És 3 hónap után jutottunk el arra a pontra, hogy azt mondta Emese, hogy te most bemész és elolvasol egy híradót. Én kezdtem gondolkodni, tudod János, mondom, drága jó Istenem, én híreket kell itt, ha belebotlik a nyelvem, ha nem tudom én mi lesz, jaj. Tehát már mindent elképzeltem, és Emesének volt egy mondata, ami a következőképpen hangzik, ennyire megmaradt, ha nem lennél rá képes, nem ülnél ott. És akkor valahogy kaptam egy olyan löketet a híradóval kapcsolatban is, hogy azóta már úgy vagyok vele, hogy ha választani kéne reggeli műsor, illetve híradó között, akkor nagyon nehéz dolgom lenne, de hála a jó Istennek, nekem ilyen döntést nem kell meghozni, mert erre van felettesünk, aki pontosan tudja, hogy milyen feladatot kell nekem most végezni a Marosvásárhelyi Rádiónál. Szóval így jött nekem az életembe a rádió, azt hiszem, hogy a lehető legjobbkor, és pont akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rá.
Például a terepezés az nem érdekel, mert szoktunk mi beszélgetni, és te azt mondod, hogy te ilyen stúdióember vagy. Te ott tudsz teljesíteni a stúdióban. Pedig azért közvetítettél már fesztiválokról is innen-onnan, és azt is jól csináltad.
Nem tudom azt mondani, hogy nem próbáltam ki magam, ugye televíziónál is voltam nagyon rövid ideig riporter, de én ott is rájöttem, hogy ez nem az én asztalom. Tehát valahogy nem találom meg benne a helyemet. Tehát az van tényleg, hogy a stúdióban, amikor beülök híradót vezetni, akkor én pontosan tudom, hogy ott mi történik. Előttem van a papír, előttem van a táblagép, előttem van a rendszer, pontosan tudom, hogy ha kapcsolni kell valakit, akkor mikor és hogyan. Tehát, hogy én ott vagyok hasznos. Én ezt szoktam mondani, hogy én szerintem a stúdióban vagyok hasznos. Ott tudok olyan munkát végezni, amivel én valamit tudok adni a hallgatóknak. Nem tudom azt mondani, hogy ha most hirtelen ki kellene menni terepre, akkor nem találnám fel magam, feltalálnám magam, de nem lennék nyugodt. Én azt hiszem, hogy én akkor tudok igazán minőségi munkát végezni, hogyha én nyugodt vagyok. És márpedig itt a rádiónál nekem ezzel a feladatkörrel, ami van nekem, a maximális nyugodtságom megvan.
Valahol a beszélgetésünk folyamán említetted, hogy azt mondják, hogy elbújtál a mikrofon mögé. Hát ez sem igaz, mert ott van a webkamera, és látnak. Sőt, ott vagy a Sóvidék Televízió híradójában is, tehát látnak. Úgyhogy nem vagy nagyon elbújva.
Igen, ez most egy új lehetőség egyébként, hogy a Sóvidék Televízió felkért híradós műsorvezetőnek. Nyilván ennek nagyon örülök, mert nem tudom azt mondani, hogy az eredeti hivatásom okán ne szeretnék látszani. Nem véletlenül választottam én olyan hivatást, amilyet, tehát hogy az ember kitett az emberek elé. Mindig azt mondtam, hogy szép kis magánélet több ezer ember társaságában, de én ezt egyébként én nagyon szeretem, én szeretek is magamról beszélni, megosztani dolgokat, tehát én ezzel rendben vagyok. Most, hogy látszom, ez egy, nem is tudom, haba tortán. Nyilván ez most egy újfajta kihívás, hogy az ember a híradóban látszik, tehát voltak éppen egy hírszerkesztőségnek, a riportereknek, az anyagainak te vagy az arca. Ez egy nagyon nagy felelősség szerintem, hogy valakinek a munkáját a te arcoddal kötik össze. Én erre valahogy így tudok tekinteni, és egyébként én erre már nagyon rég vágytam, Most nyilván ott van a pakliban, amit nagyon sokszor visszahallok, hogy még nem értem meg erre a feladatra, vagy hogy túl fiatal vagyok ehhez, és egyébként, na ez is egy olyan mondat volt, amit egy olyan ember mondott nekem, akinek én a szavára nem feltétlenül adok, de mégis elgondolkodtam rajta. Mennyi butaságot végig tudok hallgatni, és beleragad az emlékezetembe az, amit mondanak?
Például a híradó az egy kötött műfaj, tehát ott nem lehet jópofizni, ott tényszerűen kell közölni a dolgokat, hogy nem vágysz arra, hogy legyen egy olyan Tasnádi Ádámos műsor, vagy valami, amiben tényleg te vagy. Mert jó, hogy a te arcoddal adják el a híreket, meg ott vagy a Jó reggelbe, meg ott nem igazán lehet úgy megcsillogtatni azt az Ádámságot, mint amúgy egy saját műsorban. Van egyáltalán ilyen műfaj, vagy egyáltalán egy olyan műsor álmod, amit talán valamikor mi is hallunk?
Gondolkodtam ilyesmin egyébként, de valahogy én most azt érzem, hogy a reggeli műsor és a híradó az egy olyan balanszot teremt az életemben, ami most úgy jó. Tehát a reggeli műsor az a színészi kreativitásomat például igénybe veszi, a spontaneitásomat, az improvizációs készségemet, és a híradó, úgy ahogyan te is mondtad, a média legobjektívebb, legneutrálisabb műfaja, tehát ott mellébeszélés nincsen, nem az önmegvalósítás műfaja, te ott közlöd a tényeket, a hallgató elteszi oda az információt, ahova akarja. De azt hiszem, hogy ez a két szöges ellentét, ez a két műfaj, ez totál szembe megy egymással, ez teremt egy olyan egyensúlyt az életemben, amire nekem most úgy szükségem van. És azt hiszem, hogy ugyanez igaz a televíziózásra is. Én mindig azt mondtam, hogy én szeretem a rendszereket. Nekem szükségem van arra, hogy ez az, amit például a színházban sehogy nem tudtam elfogadni, hogy egyik napról a másikra nem lehet tudni, hogy lesz próba, vagy nem lesz próba, és hogyha lesz, akkor hánytól lesz, mettől, meddig, mikor lesz ebédszünetem, mikor tudok kimenni a mosdóba, mikor tudok egyet telefonálni, mikor szusszanok, tehát semmit nem tudsz, hanem ott létezel. Vagy olyan, hogy bemész az öltöződbe, és akkor várod, hogy a hangos bemondón szóljanak, hogy Tasnádi Ádámot kérjük a színpadra, és lehet, hogy nem is hívnak be aznap, de te ott próbaruhába bemelegítve, teljes hadi felszerelésben dekkolsz. Én nekem ez most már nem megy, tehát szükségem van arra, hogy én tudjam, hogy aznap mit csinálok, és a híradó az pontosan ilyen dolog. Tehát nagyon jól tudom, hogy belpolitika, külpolitika, adáskörzetünk hírei, reggeli műsorban is ugyanez igaz, pontosan tudom bemondóról bemondóra, hogy mit kell mondani, milyen hozzáfűzni valón van, hogyan szeretném az adott témákat átfogni. Van a rádiózásnak szerintem egy olyan rendszere, amiben nagyfokú szabadság is van, de amihez tartás véget, mindig van egy gerince a dolgoknak.
Időnként látjuk a közösségi médiában, hogy bizonyos hír kapcsán megszólalsz. Megírod a véleményedet, vagy eszét írsz, vagy valamiképpen hozzászólsz.
A véleményemet nem. Amellett kitartok, hogy a véleményemet nem, mert közszolgálati személyiség vagyok, tehát arra nagyon figyelek, hogy én a véleményemet ne osszam. Annak ellenére, hogy van ellenben általános dolgokat, tehát statisztikai pontos információkat, igen, meg szoktam osztani.
Ezt miért tartod fontosnak?
A hitelesség. Én azt hiszem, hogy akkor vagy hiteles, hogyha én azt mutatom a Vásárhelyi Rádióban, azt mutatom a tévében is, aki a magánéletben vagyok. Én nem csinálok, merem én nagyképűen mondani magamra, aztán, hogyha nem így van, akkor valaki szóljon, hogy nem vagyok hiteles személy. Én abban hiszek, hogy nem hazudsz. Na, tehát nem csinálhatsz ilyet. Mert hogyha egyszer bárki elkap azon, hogy én tegnap mondtam valamit, de másnap az ellenkezőjét mondtam, tehát füllentettem, vagy hazudtam, akkor onnan arra a hitelességed az úgy elszáll az éterben.
Nagyon sokszor szoktam mondani, hogy van egy jó fizikumod, van egy szép neved, van egy kellemes hangod, csak ne koptasd el. Szerepeltél filmben is. Például Elfogy a levegőben láttunk. Ilyen film felkérések nem jönnek mostanába? Vagy ha igen, akkor mi lenne az, amiben szívesen megmutatkoznál?
Még mielőtt erre válaszolnék, azt elmondom, hogy Tompa Enikő szokott engem még színpadra tenni a Rádió Színpad című műsorában, tehát hogy oda szoktam egyébként különböző felkéréseknek eleget tenni, de el szoktak egyébként filmekbe is hívni, meg különbözőféle fajta projektekbe, de én ezeket már úgy nem nagy képűségből, János, csak egyszerűen azt érzem, hogy nem tudok önmagam lenni, és sokszor mondják rám azt, hogy szerkesztő, műsorvezető, színművész, nem tudom én mi, én egyik se vagyok, én csak Tasnádi Ádám vagyok. Például színművész az, aki jelenleg is szerződtetett, főállású színész. Én most már magamra hogy mondjam azt, hogy színész vagyok? Kapok különböző féle fajta meghívásokat, de valahogy mindig azt érzem, hogy nem tudok én ott már olyat nyújtani, amit ne láttak volna belőlem színpadon. És akkor egyszerűen nem megyek. És van olyan, hogy nem tetszik a forgatókönyv, van olyan, hogy nem tetszik a szerep. A jó Isten bocsássa meg nekem, régen se vállaltam el mindent, aztán most meg pláne, hogy meggondolom, hogy mi az, amit bevállalok, mert eléggé sűrű az életem.
És így van ez a film felkérésekkel, és vagy azok még nem jönnek olyan sűrűn?
Kaptam különböző felkéréseket egyébként, annyira nem vettem a fáradtságot, hogy a forgatókönyvet elolvassam, bevallom őszintén. Ez sem nagy képűségből, de én most nem érzem azt, hogy én kamera elé szeretnék állni, mint színész. Egyszer tettem még egy kivételt, miután a színházat otthagytam 2023 áprilisában, illetve szeptemberében a Magyarországi Legény búcsú című előadásba kértek fel egy szerepre. Szeptember 10-én 2023-ban én utoljára kimentem a Tapsrendbe, meghajoltam, egyet integettem a Kultúrpalota nagytermében, és én tudtam, hogy ez az utolsó. De akkor én tudtam szeptember 10-én, hogy én ezt az előadást lenyomom, jelmezemet leteszem, és színészi énemet a kis szögre felakasztom, és ez ennyi.
A beszélgetésből az derül ki nekem, hogy te most jó helyen vagy, és úgy lelkileg is talán minden rendben van. Te is így érzed?
Én abszolút otthon érzem magam egyébként a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, nagyon sokszor el szoktam azt mondani, hogy én olyan hirtelen jöttem a rádió életébe, és kopogtatás nélkül több ezer háztartásba, autóba beköltöztem, rengeteg helyen nyaraltam, hála a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszainak, Angliában, New Yorkban, osztálykiránduláson, annyi helyen voltam, vagy annyi helyre elvittek magukkal a zsebükben a hallgatók, hogy valami eszméletlen. Még igen, én azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, igen, és jól is érzem magam én ebben a feladatkörben. Jól érzem magam a hallgatóink, a kollégáink környezetében, úgyhogy ezzel úgy meg is békéltem. Mindenki kérdezi tőlem, hogy és akkor mikor lesz az a pont, amikor visszatérünk a színházhoz? És mondom, hogy hát én nem feltétlenül szeretnék visszatérni, mert hogy én innen elmennék úgy nyugdíjba szerintem.
Most, hogy jobban látható, meg hallható vagy, most többen nyüzsögnek körülötted? Régi ismerősök, barátok újból felfedeztek, vagy jönnek mindig mások, és talán hitelesebbek, mint azok, akik úgy lekoptak?
Az élet megtanított arra, hogy válogassam meg a környezetemet, és válogassam meg azt, hogy kiket engedek be a belső körömbe voltak éppen, és nagyon nehéz egyébként a bizalmamat megszerezni, tehát én fenntartásokkal kezelek mindent és mindenkit. Nem engedek át hirtelen dolgokat, mert akkor azt érzem, hogy vissza tudnak vele élni. És milyen érdekes, hogy a könyvben például bárkit beengedek ebbe az intim szférába, mert egyszerűen az alkotás. Most nem tudom, ha az úton leállítanak, akkor nem fogom én mindenkinek elmondani, hogy nekem miféle fajta a problémáim vannak, mert lehet, hogy senkit nem is érdekel máskülönben, de hogy nagyon-nagyon megválogatom azt, hogy ki az, aki a belső körbe tartozik, ki az, akivel 8-tól éjjel 3 óráig megiszom egy pohár bort, és ki az, akivel köszönő viszonyt tápolok. Én szeretek különbséget tenni ismerősök és barátok között, mert a kettő az két különböző dolog. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy ki az ismerősöm és ki a barátom. Ismerősöm az, akivel megbeszélem azt, hogy mit ír az újság, illetve mit hallott a rádióban. Barátom az, akivel beszélek magamról és a saját gondjaimról, amit nem ír az újság és nem hall a rádióban.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Marosvásárhelyről jelentkeztünk, Tasnádi Ádám vendégei voltunk. 25 év örömeibe és nehézségeibe, kimagasló sikereibe és megpróbáltatásaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!